Itt vagyunk a Jó reggelt Erdélyben, és most először találkozhatunk itt a stúdióban élőben Kis Balázzsal, a Páli Szent Vince Társaság és Gyermekmentő Szolgálat elnökével, mert hogy telefonon keresztül már többször is beszéltünk, de így egymás szemébe is nézhetünk. Jó reggelt Isten hozott!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És Balázs nem érkezett egyedül, hiszen elhozta a kislányát is hozzánk, Kis Zselyke Juditot. Jó reggelt Isten hozott, Zselyke, jó, hogy itt vagy!
Jó reggelt!
Korán van?
Nem annyira.
Balázs, hát ugye arról beszélgettünk, hogy elindult a gyermekmentő szolgálat, aztán később a koronavírussal kapcsolatos tapasztalataidat is megosztottad velünk, és nekünk pedig az a kérdésünk, hogy mi minden történt veled, veletek az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben.
Hát egy szóval fejlődünk. Egyre nagyobbak leszünk, egyre megkockáztatom azt, hogy ügyesebbek, egyre több a szállításunk, ugye mi nemzetközi szállításokat vállalunk olyan kritikus helyzetben levő gyermekek számára, akik nem gyógyíthatóak az országban. Egy mentőautóval kezdtük, most már van Nagyváradon 2 és a harmadikat azt felküldtük szerelésre Csíkszeredába, és a csíkszeredai barátaink kezdik szerelgetni. Volt is ott egy nagyobb gyűjtés inkubátorra és gépezetre. Az elmúlt ősszel is úgy néz ki, hogy várhatólag idén Csíkszeredának is lesz gyermekmentője, ami lefedi az erdélyi régiót, ezzel nekünk megkönnyítve dolgunkat, mert ugye nem kell lejönni Marosvásárhelyre vagy Csíkszeredába egy gyerekért, hanem lehozzák ők nekünk a határ szélig is, mi pedig onnan tovább visszük. Nekik fogtunk prevenciónak, elkezdtünk prevenciót tartani. Ugye azt kell tudni, hogy nekünk nincs minden nap szállításunk. Egy szállítás az 2-3 napot vesz igénybe, ugye mit tudom én, Nagyvárad, Róma vagy Bukarest, Róma, ezek ilyen 25-30 órás utak lazán. A szabad időt azt úgy megpróbáltuk kitölteni. Az idei és tavalyi év egyik legnagyobb projektje ez a Védett Szívek Biztos Jövő. Ez arról szól, hogy Nagyvárad 15 tanintézményét láttuk el automata defibrillátorokkal, várjuk most, hogy érkezzenek, meg vannak rendelve, beszereljük, és akkor elkezdjük az oktatást a tanügyben levőknek. A defibrillátorokat pedig olyan helyre tesszük ki az iskola bejáratához, amik elérhetőek az utcáról is. Azért nem tesszük köztérre, mert ez volt nagyon sok mindenkinek a kérdés, hogy miért nem tesszük köztérre. Egyszerűen azért, mert egyetlen egy tendencia volt az országban, és az Brassó volt a tavaly augusztusban, ahonnan ellopták.
Ellopták, azt gondoltam, ki akarták próbálni mindenféle vicces helyzetekben, mert hogy ilyen az ember.
Ezek nem arra vannak. Én meg azon gondolkodom, ahogy mesélsz, és a múltkori interjú után is ez fogalmazódott meg bennem, hogy ezt hogy lehet bírni. Azon kívül, hogy az ember megiszik sok-sok kávét, és úton van, nyilván ott van mögött a megértő család, de hogy emellett mi az, ami... Hát ami éltet most már ennyi ideje, és hát 2025-re is tovább viszitek ezeket a terveket, még nagyobbakkal, de erről még külön kérdezünk. Szóval, hogy lehet ez bírni? Mi motivál, mi éltet, mi ad erőt, Balázs?
Van egy most már közhelyű mondatom, a következő lépés az evolúcióban az a segítségnyújtás. Én hiszek ebben. Hiszek abban, hogy a gőgöt és az egónkat azt valahol le kell tegyük, és a másik fele kell fordulnunk. Hiszek abban, hogyha mikrokörnyezetemet szebbé teszem, azzal inkluszíve a gyermekem és családom világa szebb lesz. A magam hibáival, a magam hülyeségeivel, a magam életstílusával. Van valami belső motiváció, ami robban, és nem lehet elfolytani. Most már ki merem állítani, hogy ez nem hobbi, hanem életstílus.
Hivatás. Akár.
Gyermekmentő szolgálat, hát egyedülálló Romániában, és nyilván az öröm helye, de azért nem kevés kihívással is szembenéztek. Mit jelent ez a hétköznapokban, vagy mit jelent ez a munka egyáltalán? Hogyan érnek el benneteket, mert sajnos igény van a munkátokra?
Most már egyre több a partnerségünk a megyei kórházakkal, és a kórházak hívnak fel minket. Van olyan eset, amikor a szülő keres meg minket, és van olyan eset, amikor az állami szervek adják át nekünk a szállítást. A mindennapok azok ugyanolyan szürkék, mint bárkinél, mert amikor szállítás van, akkor mindenki, mit tudom én, 120%-on pörög, és oxigént ellenőrzünk, és gépeket nézünk. Viszont ennek van egy rakás, adminisztratív papírmunkája, amit el kell végezni, mert semmivel sem különbözik a gyermekmentő szolgálat, ami ugye alapítványi mentés és elméletben egy alapítvány magán kezében van, semmiben sem különbözik az állami mentéstől, ugyanazoknak a normáknak, ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelni. Ugye itt az a gond, hogy más pénzekből dolgozunk, mondjuk 100-szor kevesebből, mint a megyei mentőszolgálat, viszont ugyanazoknak a normáknak és ugyanazoknak az elvárásoknak kell megfelelni.
Hányan vagytok ebben a csapatban, Balázs?
A mentőszolgálatnál jelen pillanatban 16-an.
Mert hogy közben közösséget is építetek, tehát hogy 16 ember, aki gondolom állandó ebben a munkában, de nemrég egy 24 órás maratoni futást is szerveztetek, pontosan ugye segítségkérés, meg nyújtás gyanánt.
Igen, ez a 24 óra mosolyért kampány, ez az Xterra sportklubbal volt egy közös a megmozdulásunk. Ők minden évben jótékonysági célok mellé álltak, idén pedig ránk esett a választás, amiből most már minden évben együtt fogunk dolgozni, mert annyira nagy sikernek örvendett. A rekordszámú futó futott 24 órán keresztül több mint 5200 kilométert futottak le, de a legkisebbektől a 80 évesig, a Zsejke, ő 4,5 kilométert futott, a kutyánk szintén futott, egyszerűen mindenki futott, aki élt és mozgott Váradon, és össze is jöttek a defibrillátoroknak az ára.
Na most Balázs, egy kicsit dőlj hátra, hát a Zsejkét szóra tudjuk bírni. Én nagyon kíváncsi vagyok, Zsejke, hogy te hogy látod, apa sokat utazik?
Hát vannak olyan esetek, mikor eléggé sokat utazik, és nincs itthon nagyon sokáig, de vannak olyan esetek is, amikor csak egy ilyen közeli városba megy el, hogy letegye a gyereket, és onnan pedig hazajöjjön.
Szokott neked mesélni a munkájáról, hogy ő mit csinál, kikkel foglalkozik, vagy esetleg te megismered valamilyen formában ezeket a gyerekeket? Volt, hogy találkoztatok?
Hát én már elég sokat tudok a gyermekmentőről. Apa azt mondta, hogy már jobban ismerem, mint ő. És eléggé sokat tudok a gyerekekről is, hogy megy ez.
De jó, hát apa, azt hiszem, hogy jó munkát végeztetek, mert Zsejke látja és érzi, hogy mi ennek a munkának a fontossága, és ez szerintem nagyon fontos tud lenni, látod, a jó példa, vagy az utánpótlás, tehát hogy én ezen mindig olyan sokat gondolkodok, hogy kinek mi a feladata a jövőre nézve, tehát te magad mondtad azt, hogy segíteni, hogyha a gyereked ezt látja, hogy te egy ilyen típusú ember vagy, akkor én azt hiszem, hogy ő ezt tőled majd megtanulja, és ezt tovább tudod neki adni. Most nem azt akarom mondani, hogy ő is a mentőszolgálathoz fog tartozni, vagy feltétlenül ilyen szakmát válasz, de az a készség benne szerintem kialakul.
Ki, mert ugye természetesnek veszi.
Tehát ő gyakorlatilag ezzel él, vagy veletek így él?
A Váradnak az egyik fő útja az a Stefan Csillmáré, és a gyermekmentő mindig arra kanyarodik, amikor ugye Budapestre megyünk. Pont utánatok volt, ugye az esküvőtökről mentem.
Most rám mutat Balázs, igen.
Az esküvőtökről mentem a Kolozsvárra felvenni egy 5-7-es babócot, és akkor hát elég régen nem aludtam, viszont a lényeg az volt, hogy a mentőautó az, a szirénát ilyenkor kikapcsolja, a fények megmaradnak, megállnak a tömbházunk sarkánál, és ott volt például Zsejk, amikor lejött és megnézte Zenkőt az inkubátorba, hogy tudja, hogy mégis kit és hogyan szállítunk.
És hogy mit csinál apa?
Igen, anya pedig hozta a szendvicset, a kávét, a túlélő csomagot, mert ugye még Budapestig el kellett jutni, és vissza kellett jönni.
És ott van az egész család, de Zsejke, akkor neked nem félelmetes ez a mentőautó a színeivel, hangjaival, meg ugye egyáltalán minden, mi mindennel, ami benne van?
Nem félelmetes egyáltalán, mert apáék úgy csinálták, hogy egy matricát is ragasztottak rá, ami valójában egy katica, és mentővincének hívják. Ő a jelképe a mentőautónak, és eléggé úgy csinálták, hogy ne féljenek a babák tőle, és a gyerekek se, akik még nem voltak egyáltalán mentőautóba.
Milyen jó dolgot találtak ki apáik. Balázs, a megerősítés és a visszajelzés, azon kívül, hogy nyilván érzed, hogy fontos a munkád, de arra kíváncsi vagyok, hogy volt-e olyan, hogy valaki utólag megkeresett, vagy kapsz-e leveleket, vagy nem is tudom, telefonhívásokat egy-egy ilyen mentőakció után, amelyből azt érzed, hogy fáradt vagy, nehéz, bürokrácia van, sok kihívás van, lehet, hogy kevesen is vagytok, de hogy mégis megéri ezt csinálni.
Hát ugye a Facebook meg a social media az nagyon segít, mert ugye látjuk a gyermekeknek a fejlődését, amikor az édesanyák megosztják. Van egy gyerek, aki gyakran szokott írni nekem, ő egy éves, most már másfél éves a kislány, és a karácsonykor szokott befutni egy-egy levél, vagy egy-egy WhatsApp üzenet, azzal a mondattal kezdi mindig, hogy kedves megmentőm. Úgyhogy ezek mindig pluszt adnak. Nem szoktam tartani a családokkal a kapcsolatot, pont azért, mert a olyan helyzetben levő gyerekekről van szó, akik nem biztos, hogy egy év múlva is vannak.
És nehéz történetek ezek, és nem minden történet végződik sikerrel, annak ellenére, hogy ti is mindent megtesztek. Ugye, amikor beszámoltunk a gyermekmentő szolgálatról, elmondtuk, hogy hát többnyire ugye várod, és várod vonzástere, de most említett Csíkszeredát, vajon mikorra lehet számítani arra, hogy itt is el tud indulni ez a szolgálat?
Ugye a harmadik mentőautó az a Szent Márton gyermekmentő szolgálattól érkezett a Budapestre. A csíkiak gyönyörűen feljavították és elvégezték azokat a szereléseket, amik kellenek. Én nagyon reménykedem abban, hogy idén, ugye azt tudni kell, hogy a felszerelés az szintén meg kell feleljen ugyanannak a normának, mivel gyermekmentő, még rá kell tenni egy rakás cuccokat annak érdekében, hogy nem csak felnőttet, hanem a legkisebbek is szakszerűen el legyenek látva, úgyhogy mindenből mini is kell, és utána érkezik a bürokrácia, amikor engedélyeztetni kell, és akkor le kell vinni Bukarestbe, Bukarestből vissza kell jönni, utána levelet kell írni a
diszipinek. Tehát részletekről tegnap elindult, de a bürokrácia részéről az
igen,
a heteg.
Mi most már Csípőből engedélyeztetünk Nagyváradon, ami azt jelenti, hogy 6 és 8 hónap között, viszont az első engedélyeztetésünk az majdnem másfél év volt.
Olyan természetesen beszélsz egyébként ezekről a történetekről, meg a hétköznapokról, de hát nekünk hihetetlenül nagy dolog, meg ugye, ahogy Kinga is mondta, kérdés, hogy egyáltalán hogy lehet ezt bírni, és még mindenre építeni, hiszen tudom, hogy terveitek vannak a jövőre nézve is. Vajon azokról a bizonyos házakról, amit a tegnap este említettél nekünk, lehet már beszélni?
Lehet.
De nem fogok. Kérdezzetek valami más.
Igen, még a ház előtt ugye idénre még be van táblázva egy hatalmas projekt, ez egy babamentő inkubátor, az ország első olyan inkubátora lenne, aminek ami nyilvános helyen van és az életet védi. Itt felmerül egy lakásetikai és morális kérdés, ugye, hogy a gyermek elhagyást szorgalmazzuk, viszont az én szemszögömből van egy pár olyan dolog, amiről nem beszélünk, ilyenek a megerőszakolt anyák esete, ilyenek a nem kívánatos, ilyenek a posztpártum depresszió, és ezekről beszélni kell, és esélyt kell adni, úgy, mint Magyarországon.
Mert hogy mi lenne ennek a folyamata? Tehát, hogy mit jelentene ez a babamentő inkubátor?
A babamentő inkubátor arról szól, hogy van egy olyan inkubátor, ami nyilvános helyen van. Jelen esetben a gyermekmentő szolgálatunknak az épületébe lesz behelyezve, és ott lehet hagyni a gyermeket. Ezt tudom, hogy...
Cső, ez azért nagyon durva, nem?
Igen, tudom, hogy durván hangzik, viszont most itt van mellettem egy 7 éves, de beszélhetnénk arról is, hogy hogyan ássuk el a hátsó kertbe. És ezt kell kiküszöbölni. Ugye az lenne a metódusa, hogy 2 ajtaja van az inkubátornak, ami hermetikusan zár, 2 percig lehet majd kivenni a gyereket, és 2 perc múlva megszólal a csengő, mivel a gyermekmentő szolgálat a épületében van, a belülről kinyitjuk, betesszük a gyermekmentőbe, átszállítjuk a neonatológiára az első orvosi vizsgálatra.
Nem kell szembenézni az anyával, aki elhagyja a gyereket.
Pontosan, és ezért nem is vetjük meg a szülőt, és nincs előítéletünk. És elméletben a törvény szerint 24 órán belül ez a gyermek örökbe adható, mert nincs identitása. Most itt van egy bürokráciás bibi, nincs rá törvénykezés. Ugyanaz a mese, mint a gyermekmentő szolgálatnál, úgyhogy egyszer törvényt kell formálnunk, és majd utána tudjuk ezt megtenni. A házzal kapcsolatban pedig, ugye ez még csak az elmémben létezik, de valamikor a gyermekmentő szolgálat is egy gondolat volt. Egy olyan házat szeretnék létrehozni, ahol egy gyerekpaleációt, ez egy gyerek hospice osztály, ugye a végstádiumban is kezelhetetlen betegségek kezelésére, vagy szinten tartására való kórház, ami 25 ágyból áll, és nem egy kórházi környezet, hanem egy otthonos környezet legyen, ahova be tudnak költözni. Kérdés az, hogy szükséges-e? A válaszom az, hogy Romániában 550 gyermekre jut egyetlen egy ágy.
És a mai napunk témája pedig többek között az is, hogy kikben bízunk, hogy bízunk-e a, nem tudom, az ügyvédekbe, bízunk-e a politikusokba, bízunk-e az orvosokba, bízunk-e a tanárokba, az egészségügyi rendszerbe, Balázs, bízunk-e? És ha igen, akkor tudunk-e bizalommal fordulni, ha pedig nem, és a hiányosságokat azt látjuk, vagy érezzük abból is, amit te itt az elmúlt pár percben elmondtál, hogy gyakorlatilag a bürokrácia mekkora, meg hogy az embernek vannak vágyai és tervei, és szeretne tenni a közösségért, de hogy nem mindig tudja ezt úgy megvalósítani, ahogyan szeretni. Hogyan néz ki ez a bizalomfaktor?
Hát, hogy bízunk-e bennük... Formáljuk át a kérdést arra, hogy kell-e bízni bennük.
Jó,
mert ugye más választásunk nincs. A tanáraink azok a gyermekeinket oktatják. Én nem vagyok képes olyan szintű oktatást nyújtani a gyermekemnek otthon. Megtanítom emberségre, leülök, megéljük a házit, meg mit tudom én, de ennél többet ugye nem. Az egészségügyi dolgozókkal meg az a helyzet, hogy abban az esetben, mikor kritikus helyzetben vagy, és ki vagy szolgáltatva egy olyan embernek, a kezébe kell bízd az életed teljes bizalommal, aki dönteni fog a sorsod felől és kezelésed felől. Én hiszek abba, hogy rengeteg olyan kollégánk van, aki szívvel, lélekkel csinálja. Lásd ezt a gyermekmentőszolgálatnál. De vannak más ONG-k, ahol a saját kollégáim bedolgoznak, és kimennek a radnai havasokba is konzultálnak, és mobilekográfot visznek ki, és gyermekeket néznek, és szabadidejükbe bemennek az iskolába, és lúgtalpat mérnek fel. Ezek azok a mindennapi hősök, akiket nem látunk. Mert van egy unblock képünk a rendszerről, legyen az tanügy, legyen az egészségügy, hogy ez így nem jó, ez így elviselhetetlen, viszont van az a réteg, amelyik állandóan küzd, és állandóan próbál ordibálni, viszont rájöttünk arra, hogy nem tudunk hangot szerezni magunknak azzal, hogy visszacsapunk és elkezdünk sztrájkolni. Mert a gyermekeink is, ugye tanügy esetében és egészségügy esetében pedig a pácienseink rovására megy. Ezért megpróbálunk olyan dolgokat tenni, amivel felhívjuk a figyelmet, hogy igen, lehet egy pici segítségke. Ugye az államnak is meg kell értenie azt, hogy a szakképzett alapítványok, ugye, akik a tanügyben dolgoznak, akik az egészségügyi alapítványok, azok nagyon fontos és nagyon szerves része a társadalomnak. Egy alapítványnak az a dolga, hogy az állammal karvetve együtt dolgozzon és segítsen. Nem beszél az állam kenyerét, nem konkurencia, hanem egyszerűen egy olyan csapat ember, aki szabad idejét feláldozva, jó kedvel azt csinálja, amit szeret.
És ért hozzá.
Tanít, vagy gyógyít. És ez fontos, én szerintem bíznunk kell bennük.
Tehát visszaépíthető ez a bizalom, mert tulajdonképpen, amit mondasz, ugye ennek az útnak a kezdete. Mert azt hiszem, hogy itt a világjárvány is, folyamatosan visszatérünk hozzá, azért megtépázta a bizalmat.
Megtépázta, igen, a bizalmat. Ugye az egy nehéz periódus lesz, idén is az én szemszögömből lesz egy nehéz periódus, ugye befagyasztották a posztokat, nem lehet alkalmazni, csökkennek a fizetések, egyre kevesebben vagyunk, egyre többet dolgozunk, és ez nem lesz más, mint túlterheltség. Túlterheltség, kifáradás, burnout, és ez vonza maga után majd a hibákat. Jó lenne az, hogyha a társadalom is néha emberként tekintene ránk, látna azt, hogy este mi is hazamegyünk a családunkhoz. Vagy lehet, hogy nem megyünk haza este, mert éppen ügyelünk, de egyszer, amikor nem olyan messze megyek, és nem több napig vagyok távol, akkor otthon vagyok.